Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Felvételről beszélgetünk, délután rögzítettük, de messzebbre kell visszamennünk, 25 évvel ezelőttre. Megszépültek az emlékek?
Szépek voltak a kezdetek is. Ha visszagondolok, akkor ez azért volt nagyon fontos, ez a kezdés, mert meggyőződésem, hogy ma, ha a mai magyar társadalom mindennapjait szemlélem, akkor a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat valamiképpen a kezenyomát rátette erre a mai magyar közéletre. Egyébként ma reggel miniszter úr is meglátogatott egy ilyen pillanatnyi köszöntésre, Balogh Zoltán miniszter úr, és egy 3-4 percet volt mindössze ott, és a kis kápolnánkban keresett meg, ott egyet imádkoztunk, és azt mondotta, nagyon hálásan köszöni mindazt, amit a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat tesz a magyar társadalomban, a szegényekért, az elesettekért. Sok szervezet van az országban, de nem mindegy, hogy milyen lelkülettel végzik a munkájukat, és neki meggyőződése, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatban sosem csalódtak, mert ahogy ő végzi a munkáját, az egyben gyógyítja is az embereket.
Olvasgattam a történetéről, és úgy emlékszem, hogy ez volt az első úgynevezett civil szervezet így Magyarországon. Van. Egyesületként kezdte meg, igen, a működését egy éppen szétesőben lévő államban. Mert akkor ugye még MSZNP KB másnap tartotta az ülését, ahol azt mondták, hogy lehet, hogy nem is ellenforradalom volt. Milyen volt egy ilyen teljesen képlékeny helyzetben nekiállni, egyesületet csinálni?
Izgalmas a helyzet abból a szempontból is, hogy azért mi félig legálisan, mi már 2 éven át működtünk. Tehát ugye 86 vége, 87 eleje, az egy olyan időszak volt, amikor az úgynevezett gondoskodó állam belátta azt, hogy ez a gondoskodás nem működik. Nem képes az emberek gondjával, bajával úgy foglalkozni, ahogy azt elvárják. Persze, ugyanakkor az is igaz, hogy az emberek elvárásai azok néha érthetetlenek. Ebben a kérdés, vagy ezt a kérdést, ha tekintjük, ez most rosszabb, mint annak idején volt, de ha azt nézzük, ami a kezdeteket, a közvetlen kezdetet megelőzi, akkor volt egy önvallomás. Belátták azt, hogy el kell fogadni bizonyos kinyújtott kezet, segítő jobbot, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat akkor egy ajánlattal már megjelent 87-ben, hogy szívesen segítünk kórházi berendezésekkel, műszerekkel. Ugye Csilla asszony akkor már halálos beteg volt, és ő németországi kórházakban töltötte szegény az idejének nagy részét, és ott a körülményeket ismerte, és valahogy közben megélelődött benne az is, hogy haza kell jönni, hiszen ő 4 éves volt, amikor elmenekültek innen, és valószínű, hogy a betegség, és a betegség nagyon átrendezi az ember gondolatait, és valószínű, hogy sokkal, de sokkal többször felötlött benne az óhaza, ahonnan el kellett menekülniük, és valahogy ez hazahozta, és meglátogattunk 1-2 kórházat, és akkor döbbent rá, hogy milyen ég és föld a különbség, milyen más a helyzet a Vasfüggönytől keletre, és ez volt a gondolat, hogy valamit tenni kellene. És akkor Csilla nagyon bölcsen maga mögé állította a máltaiakat. Ő egy teljes egészében önálló kezdeményezésként érkezett erre a területre, és nagyon okos volt abban, hogy egy tekintélyes szervezetet kell maga mögött tudni, ha ő koldulni kezd. És a máltaiak mögé álltak, és a máltaiak erkölcsi támogatásával küldte szét a kérőleveleit, és nyugodtan mondhatom, ömlött a pénz hozzá.
De miből teremtette meg a bizalmat? A máltai rend az működött Magyarországon 800 éven keresztül, de utána 45 után 89-ig meg nem működött.
Ez Németországban történt.
Aha, tehát ott eleve meg volt.
Ott mindvégig létezett, és Csilla felismerése ebből fantasztikus, hogy ő tudta azt, hogyha ő a Máltára hivatkozhat, akkor ez siker lesz. Egy kicsit majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a szegény Csilla a megalakulás után, ugye 89-ben született meg a szervezet, és 5 év múlva ő meghalt. És ebből a 25 évből 20 évet nélküle mentünk tovább, és bizony, sajnos ezt azért óvatosan hadd mondjam ki, a németek nem gondolták azt, hogy mögé így mértékben sorakoznak föl a támogatók. Tehát valami, azt hiszem, hogy a német társadalomban is volt, hogy adósai a magyaroknak. És egy kicsit meg is bánták, hogy ilyen erővel mögé álltak, de hát megalapozódott a dolog. Ugye az első szállítmány egy kamionnyi gyógyszer volt, amelynek az értéke akkor 5 millió
brutális pénz.
5 millió dollár volt, vagy márka, most nem tudom pontosan, és nagyon, nagyon sajátos volt a helyzet, én elmentem a minisztériumban ezzel a felajánlással, és nagyon örültek, de volt egy ilyen gyerekes kérdés, ki fizeti a fuvar költséget? Ez azt hiszem, hogy a szellemi zavarnak volt a következménye, amikor nem mérte fel valaki, avagy valószínűleg akkor még erre nem volt keret, és mondtam, hogy ó, ne nyugtalankodjanak, ez a fuvarköltség el van intézve, ezt a németek fizetik. Tehát gyakorlatilag, tehát 87-88-ban már olvadt a jég, és ez egy belépőt jelentett a mi számunkra, és elég sok adomány jött, és akkor, amikor mi előálltunk, 89. február 4-én volt az alakuló gyűlésünk, akkor támogatást kaptunk. Tehát az akkor regnáló kormány örömmel vette a mi megalakulásunkat.
És be is jegyezték egyesületként.
És ugye éppen ma 25 éve,
10-én
jegyezték be a szervezetünket, és szinte robbanásszerűen indult el az életünk.
De utána azonnal krízis helyzetek jöttek. Jöttek a kelet-német menekültek.
Igen.
Decemberben kitört a forradalom Romániában. Azt hogy tanulták meg, hogy krízis helyzeteket hogy kell kezelni, amikor 15 ezer ember egyszer csak megjelenik a plébánia kertjében?
Igen. Azt hiszem, ezt többen fölvetették ezt a gondolatot, hogy nem tanultuk mi ezt. Én azt merném mondani, hogy a szeretet találékony. És végeredményben, ha az emberben megvan a készség, ha az ember nem tér ki a feladatok elől, hanem amikor a tennivaló ott van, és az ember nem azon töpreng, és azon tépelődik, hogy hát hogy lehetne megúszni, hogy lehetne valamiképpen nemet mondani, ebből kimaradni. Ha az emberben nem ez az alapmagatartás van, akkor a pillanat, nyilvánvaló azért valamilyen fajta adottság kell hozzá, de én azt tapasztaltam, hogy mi, én személy szerint is talán ennyit magamat illetően is mondhatom, de a máltaiaknak a sajátossága az, hogy nem térünk ki, jön szembe a feladat, és azt keressük, hogy lehet ezt a feladatot megoldani, és ezt tapasztaltuk. Hát persze ezért voltak izgalmas lépések, de valahogy minden egyes feladathoz adott lett, vagy adódott, amit éppen kellett tenni, és a végén azt láttuk, hogy mihez majdnem úgy értünk is. És ugye, amikor a kelet-német menekültek, Budapesten kb. 30 ezeren voltak. Ott a templom előtti parkban is sátoroztak, az utcákon, lakókocsikban aludtak, bebejöttek a templomba is, és mi már beszélgettünk is velük, találkoztunk velük, és az kiderült számunkra, hogy ezek nem fognak visszamenni, ezt kifejezték. Jöttünk, de vissza nem megyünk, és megkerestek bennünket a nyugatnémetek. mégpedig augusztus 13-án este volt ez, egy vasárnap este volt, esti mise volt, esti mise után megyek be a sekrestyébe, ott áll egy hosszú férfi, német volt, a német, nyugat-német követségnek volt a konzulja, és ezt a kérdést szegezte nekem, tudnál-e segíteni a kelet-német menekültek elhelyezésében, ugyanis akkor már megszállták a konzulátust is, meg a követséget is a kelet-németek. Csilla asszony ezekben a percekben szinte érkezett vissza Budapestre a repülőgéppel, őt meg várta a reptéren az első titkár. És neki ugyanezt a kérdést tette fel, és gondolkodás nélkül igen, igen, mind a kettőnk részéről, Csillát vártam, és meglepődve beszélt erről a találkozásról, én ugyanúgy, és azt is ilyen sajátosan fogadtuk, hogy mind a ketten azt mondtuk, hogy igen, hogy fog történni, fogalmunk se volt róla, hiszen semmink sem volt, az üres kezünk volt, meg azt hiszem, hogy a jó szívünk, meg talán még azt is mondhatom, hogy a találékony szívünk, és reggel 3-4 telefon, és szinte ilyen varázsütésre indult az adományok tömege, egy-két órán belül, persze semmink nem volt a sátor, meg efféle, ment egy telefon Münchenbe a máltaiaknak, ugye a nyugat-német követség emberei azért kerestek bennünket, mert már ismerték a Csillának a kinti munkálkodását is, meg az itteni tevékenységünket is, ezért jutottunk mi az eszükbe, és ment a telefon Münchenbe, reggel úgy 7 és 8 óra között, és délután 4-kor itt volt az első szállítmány, 90 darab sátor. És akkor már annyi ember volt, ugye azért ennek az egésznek az előzménye az Ugligeti Egyházközség. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát azért volt lehetséges az, hogy Csilla asszonnyal ezt a szervezetet elindítsuk, mert Zugligetben felnőtt egy olyan közösség, amely közösség bizonyos értelemben ilyen feladatok vállalására alkalmas volt. Ezek az emberek most hadd mondjam így, egy kísérleti egyházközségnek voltak a tagjai. Amikor én oda kerültem Zugligetbe 77 januárjában, akkor a sok-sok baj meg megpróbáltatás után, bár gyönyörű éveket töltöttem a pesti ferences templomban, stb., és még azt is mondhatom, hogy látványosan szép eredmények voltak, de azért nem olyan egyszerű az embernek élni úgy, hogy 2-3 méterrel mögötte mindig jön valaki. Nem olyan egyszerű tudomásul venni, hogy csak bedobják a meghívót a levélszekrénybe, és az embernek kihallgatásokra menni. Szóval azért ezek megpróbálják az embert, bár hozzá lehet még ehhez is szokni, bármilyen furcsa. És amikor oda kerültem, mert ez is egy csodával határos, hogy miért éppen én, aki sosem tartoztam a békepapi mozgalomhoz, és abban az időben Budapesten csak békepap lehetett vezető.
A békepap az, aki valamilyen szinten elfogadta az állammal való együttműködést.
Így van. Igen, így van. Aki kiszolgálta, igazából ezt kell, hogy mondjam, és én oda kerültem, ennek megvan az előtörténete, azt hiszem, erre nincs idő, hogy ezt az ember elmondja, de azzal kezdtem ott a munkálkodást, hogy akkor itt a lelkem szerinti, a vágyaim szerinti, elképzelésem szerinti egyházközséget fölépíteni, aminek a lényeg a roppant egyszerű volt. Azt mondottam, hogy nincs kereszténység karitatív cselekedetek nélkül. Nincs templomi élet, nincs liturgia, nincs Isten dicséret emberszolgálat nélkül, és erre vevők voltak ezek az emberek, hiszen azért már együtt munkálkodtunk ezekkel a fiatalokkal, ez 5-600 egyetemista fiatal volt, és ezek úgy szerepeltek ott, vagy szinte így mondom inkább, hogy kovásszá váltak abban a közösségben, és robbanásszerűen nőtt a közösség, és minden tagja, minden egyes tagja ennek a közösségnek ilyen értelemben is angazsált, elkötelezett ember volt, és ez predestinált arra bennünket, hogy egy ilyen szerveződésnek ez a közösség a talaja lehet.
De azt megfejtette már, hogy miért fogadta el a közösség Zugligetben, hogy kell emberek közé menni? Kell segíteni, amikor kényelmesebb dolog meghallgatni a prédikációt, igen, és megnyugodva hazamenni, igen, anélkül, hogy egyébként bepiszkolnánk a kezünket.
Igen, ez tökéletesen igaz, hiszen az emberben van egy ilyen automatizmus, hogy biztonságban éljen, bebiztosítsa magát, körülbástyázza magát, ez való igaz, de azzal kezdődött minden, hogy egy életértelmezési tanfolyamot tartottam, hogy mire való az emberi él, miért születtünk, miért vagyunk itt, mit tesz bennünket boldoggá, és erre voltak vevők ezek az emberek, amit nagyon egyszerűen így mondanék egy-két mondattal, hogy az ember csak akkor lehet boldog, ha más boldoggá tesz. Vagyis nem tarthatjuk meg az életünket magunknak. Mert akkor elszigetelődünk, bezárkózunk a magunk világába, és azért van annyi elégedetlen, boldogtalan, kielégítetlen ember, mert a maga kis szűkös világában szorong. Most, ha ebből a világból kilépünk, akkor kinyílik a világ, mert a másik ember ajándék az összes értékével, persze ugyanakkor az összes gyallóságával, gyengeségével kereszt is, de sokkal több az érték bennünk, és sokkal több a jó bennünk, mint a rossz. Ezt látni kell. És különösen akkor, ha a jó elkezd működni, akkor az emberben egy határtalan öröm támad, mert jobb adni, mint kapni. Ezek azért nagy igazságok, és ezek az emberek fürdőztek ebben a helyzetben, hogy ők értelmes dolgokat tesznek, mert ez is rendkívül fontos, csupa fiatal volt, és olyan feladatokat kaptak, amelynek látták az értelmét, látták azt, hogy egy ember megnyugszik, amikor velük vannak, vagy vele vannak, egy ember napi élete egy kicsit könnyebb lesz, hogyha kívülről segítséget kap, mert különben bezárt az élete különböző bajai, gondjai miatt, és egyszerűen ezek az emberek fölismerték azt, hogy hát ez az élet. Enélkül egzisztálunk, vegetálunk, lehet, hogy jókat eszünk, lehet, hogy szép ruhánk van, lehet, hogy összkomfortos az otthonunk, de ez nem elég. Nem a javakban való bővelkedéstől függ az ember élete. Nekem egy indiai mondta, és ezt sose felejtem el, ezt mindig elmondom, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Ha embernek van mit enni, van fedél a feje fölött, akkor minden megkapott, amit a föld adhat, mert az ember igazi lehetősége a másik ember. A másik emberrel való kapcsolatunk nem elég. A matéria. Nem elég az eszem, iszom, Biblia ír ilyent, Istenük a hasuk. Akik azt gondolják, hogy ez elég, szánalomra méltó emberek. Viszont izgalmas egy másik ember, akivel ha igazi, őszinte a kapcsolatunk, igazán őt akarjuk, nem pedig a szolgálatunkba akarjuk állítani ezt a másik embert, akkor annak az embernek a kincsei, az értékei azok napvilágra jönnek, és akkor ez egy új életminőséget jelent. Tehát ezek az emberek valamiképpen erre csodálkoztak rá, vagy ezt sejtették meg, és szinte, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy versenyeztek a jót illetően, a jóban.
Nem irigykedtek egy picikét a keletnémetekre, akik megtették életük egyik nagy lépését, ott hagytak mindent, elindultak a bizonytalanba, de amikor ideértek, akkor már mi legalábbis úgy gondoltuk, hogy egy jobb életbe mennek Nyugat-Németországba.
Sőt, mi azt mondtuk, mi a csodának jöttetek ti el, hiszen ti jobban éltetek, mint mi. Tehát ő akkor a keletnémetek jobban éltek, mint mi akkor, viszont a velük való találkozás meggyőzött bennünket afelől, hogy mindenek ellenére mi szabadabbak voltunk. Talán ez nem a gulás kommunizmusnak a műve. Ez valamiképpen a magyar ember gerince. Mi egy kicsit, bármilyen furcsa, gerincesebbek vagyunk, mint a keletnémetek. A keletnémetek voltak, azt hiszem, a kommunista blokkban, akik legjobban behódoltak, akik legjobban beadták a derekukat, mert ugye nyilván ők voltak, akikre a legtöbb zúdult a rosszból, hiszen ők voltak a náci Németország fiai, és azt hiszem, hogy a Szovjetunió is, illetve a kommunista ideológia mindent megtett, hogy ezeket megtörje, megszégyenítse. Tehát valamiképpen ezek az emberek sokkal nyomorúságosabbak voltak a szabadságukat illetően, javakat illetően jobban éltek, mint mi, hiszen Magyarországról abban az időben jártak oda bizonyos műszaki cikkekért, meg egyebekért, de azért azt láttuk, hogy mi mindenek ellenére mégiscsak jobb helyzetben vagyunk, amit mi azáltal vívtunk, én ma így látom, hogy azért nálunk sokkal, de sokkal többen voltak, akik tartották magukat, és nem voltak hajlandók eladni a lelküket. Voltak persze ilyenek is, és valamiképpen egyszer csak átcsapott, és kezdtük sajnálni őket. Aztán érdekes volt, mert azért az ő részükről az a nyitottság, ami bennünk volt, az hiányzott. Tehát ebből is az látszódott, hogy ezek az emberek annyira megfélemlítettek. Itt is állandóan, később aztán erről beszéltek, állandóan az izgatta őket, hogy hány tégla van közöttük. Egymással se beszélgettek. Ez szinte csak ilyen pici, majdnem, hogy azt mondhatnám, családi körökben voltak együtt, egy-két barát esetleg, de egymással is szemben is ilyen tartásuk volt, vagy távolságtartás volt bennük, még mi velünk is szemben is bizalmatlanok voltak, mert aztán később ez is kiderült, azt gondolták, hogy mi összegyűjtjük őket, aztán majd visszaadjuk őket a hatóságnak. Egyébként eljött a keletnémet konzul is hozzám, egy nagyon érdekes kérdéssel állított be. Első pillanatban nem is tudtam, hogy mit válaszoljak neki. Egy ici ekkora szobában voltunk, mint ez a stúdió, és ott ült egyik oldalomon a müncheni máltai vezető, a másik oldalon az esseni máltai vezető, és jött a keletnémet konzul, ezek majdnem lenyeltek engem, hogy én milyen jogon fogadom a keletnémet konzult, hát mit képzelek, aztán egy kicsit akkor felcsattantam, és annyit mondtam nekik, talán én vagyok itthon, nem ők, és én Kari akkor még az egésznek a leitmotívja a karitatív szempont volt, később lett politikai vetülete is, de akkor még csak ez volt. Mondtam, hogy miért ne? Hát, és akkor a keletnémet konzul ezzel a mondattal állított be, miért szereti maga jobban a nyugatnémeteket, mint a keletnémeteket? Hát se köpni, se nyelni nem tudtam, hogy mikor ezt nem értette meg igazából. Hát aztán kezdődött a beszélgetés, majd még aztán erre válaszoltam neki később, amikor elköszöntünk. Ő azért jött, hogy engedélyezem, hogy bizonyos röplapokat adjon a táborlakóknak, hogy informálják őket, hogy nyugodtan hazamehetnek, nem lesz bántódás, stb. Nem volt egyszer, természetesen mondtam, hogy igen, magától értetődik. Egy éjszakánkba került, hogy fogadják ezeket el. Vegyék a kezükbe, azt csinálnak vele, amit akarnak, de ne csináljanak botrányt, mert abból mindenkinek csak baja származhat. És becsületükre legyen mondva, ezt ők ilyen néma tüntetésként vették igazából tudomásul, mert másnap akart jönni a konzul, hogy velük találkozon, senki nem akart vele találkozni, és amikor ment el a konzul, akkor addigra megélelődött bennem a válasz, és mondtam neki, konzul úr, én pap vagyok, és az én hitem szerint nekem mindenkit egyformán kell szeretni. De én most mégis azt mondom magának, hogy én jobban szeretem a keletnémeteket, mint a nyugatnémeteket. Rám nézett, mondom, tudja, azért, mert maguk rászorulnak a szeretetre, meg a támogatásra, a nyugatnémetek kevésbé. Ezen aztán nagyon meglepődött, de a két nyugatnémet is. Aztán mégis enyhültek, mert kérdezték, hogy lesz majd a találkozó, mondom, én még azt nem tudom, majd. Aztán megtörtént másnap a idézőjelben a találkozás, de hát az nem volt találkozás, mert senki nem akart vele beszélni.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, az Aréna vendége. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, az Inforádió Arénájának vendége. Azért beszélgetünk éppen ma is, mert hogy ma 25 éve alakult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Még egy kérdésem a keletnémetekről. 30 ezer ember volt itt ugye nagyjából.
Budapesten.
Csak Budapesten. Visszajár valaki közülük?
Nem.
Nem?
Nem. Én erről már régen lemondtunk. Ugye augusztus 14-e a befogadás napja, mi ezt így neveztük. Aufnahmetag. És pontosan ezt akartuk vele kifejezni, hogy mi kinyitottuk a kapunkat, kinyitottuk a szívünket, helyük van az életünkben, semmi más nem akartunk, nem azért tettük, hogy ezt értékeljék, nem azért tettük, hogy ezért hálálkodjanak, hát nem is hálálkodnak, ez az igazság, bár reménykedtünk abban, hogy nem felejtik, ami itt volt, mert rengeteg élmény volt a találkozások során, amikor már belátták azt, hogy mi jót akarunk nekik, akkor olyan vallomások voltak, hogy itt születtem újjá, most kezdődik az életem, mondták 25-30-40 éves emberek, és hát valóban az egész tábor, 4 tábor létesült, összesen, ez a Zugligeti volt az első, utána a Csillebérci az egészen nagy, ott több ezer ember volt egyszerre, és még 2 kisebb tábor, és az ember azt gondolta, hogy azért valamiképpen ez nyomot hagy bennük, hogy nyilván hagyott. Én azért megengedőbb vagyok, meg megértőbb is vagyok, azért ezek az emberek mind kikerültek Németország nyugati felébe, és azért nem fogadták őket tárt karokkal.
Ma már tudjuk, hogy nem volt sétagalopp az életük.
Bizony. Tehát ezért én egy kicsit megbocsátóbb is vagyok, de azért arra gondoltam, hogy néhányan vissza-vissza jönnek, hát nagyon pár ember, hát ugye olyan, mit tudom, mi udvarunkban is lakott egy erdélyi menekült család, és ott volt egy fiatal család, és itt született a kisbabájuk, hát azok átadták ezt a kis házat nekik. Ők meg kimentek a sátorba lakni, mert ők is egy befogadottak voltak, egy kicsi házban laktak 3 gyerekkel. Például ott egy szoros kapcsolat alakult ki a két család között, azóta is összejárnak, de valójában, hogy így mondjam, az újjászületésük helyére nem járnak vissza.
És a romániai forradalomban azoknak, akiknek segítettek, vagy a délszláv háború idején, amikor bombáztak, elfelejtik az emberek ezeket a történeteket?
Ezért lényeges a segítőnek. Nagyon, nagyon világosan és tisztán látni. Az emberek, amikor bajban vannak, akkor nyilvánvalóan várják a másik embert. Amikor elmúlnak ezek a kritikus napok vagy időszakok, akkor azért az emberekben az alapadottság az elhatalmasodik, és az alapadottság az önzésünk. Ha tetszik, ha nem. A keresztény gondolkodás pontosan ezt jelenti, ha én igazán hívő vagyok, akkor egy életen keresztül az önzésemmel harcolok. Egy életen keresztül igyekszem önös érdekeim fölé kerekedni azért, hogy a másik ember életét segítsem. Ez a megváltást annak a lényege. Krisztus megváltó művének ez a lényege, és az embernek ezt tudomásul kell venni, és ezért izgalmas az, ha, és ma reggel a miniszter úr erre utalt, amikor a felelősségről mondott egy-két szót a máltai munkánkkal kapcsolatosan, igen, az ember, ha hívő, akkor Isten előtt tartozik felelősséggel a másikért. Hiszen ha nekem nincs hitem, akkor mire tudok hivatkozni a benne lévő jóra? Mindegyikünkben van ott jó, és föl-föl buzog ez, amikor megszán valakit, mert látja, hogy olyan bajban van, hogy segíteni kell. Persze azért sokan elmennek ilyen esetben is a bajban lévő mellett, de valójában nincs más motívuma, viszont ha én igazán hívő ember vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy Isten egymásra bízott bennünket, felelősek vagyunk egymásért, tehát ha hiszek, akkor én az Istennek válaszolok, amikor egy embernek segítek, egy emberen segítek, és ez azért nagy ajándék, mert kevésbé érint a másik hálája vagy hálátlansága.
De nem is hiányzik egy emberi gesztus, egy készfogás?
Dehogy nem. Ez normális dolog, hogy az embernek jól esik, dehogy nem hiányzik, de bizonyos értelemben az embernek ezt is le kell győzni magában, mert ha ezt nem tudja legyőzni, akkor az esetek 90%-ában hálátlanok az emberek. Ha az ember ezt nem tudja legyőzni, Bibliában van egy gyönyörű példázat, a 10 poklos, akit Jézus megtisztított, és csak egy ment vissza, aki nem zsidó volt, hanem szamaritánus. Tehát idegen. Tehát ez egy alap példa, vagy példázat. Tehát az embernek ezért kell ezt így végig gondolni, mert különben hát egy-két csalódás után oda csapja az egészet, és ugyan minek. Tehát itt jön be, hogyha én Isten előtt érzem a felelősséget, és úgy gondolom, hogy az Isten bízott rám egy ilyen feladatot, és én hozzáigazodva teszem azt, amit teszek, és akkor kevésbé érint az embernek ilyen vagy olyan viselkedése és magatartása. De azért ember marad az ember. Ilyenkor is természetesen. Legfeljebb fáj. Fáj, de nem jut az ember el odáig, hogy abba adja.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy változtak a bajban lévők igényei is. És nem tudom, hogy van-e itt jó irány, vagy rossz irány. Hogy változtak?
Úgy, hogy talán az okokról kell azt hiszem egy picit beszélni, tehát a különbségek megnőttek. A kommunista időben nagyjából egysikúbb volt az élet. Mindenki nagyjából azon a szinten élt, egy kiemelt káder sem emelkedett olyan magasra, maximum, ne menjünk a részletekbe.
Emlékszik, aki
bele.
Akkor élt, volt egy hétvégi tárka a Balatonnál, egy kicsit
pont ezt
jobb autója.
Pont ezt akartam mondani, körülbelül ennyi volt, tehát nem voltak ilyen különbségek, ma viszont igen, kettő. Igen sokszor azt tapasztalják, hogy nem azért nő nagyra valaki, vagy azért tollasodik, mert olyan tehetséges, meg annyi áldozatot hozott, hanem olcsón. Olcsón és könnyen, és igen sokszor méltatlan, és el nem fogadható módon jut ezekhez hozzá. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. A másik ok, valamiképpen elhitették az emberekkel azt, hogy mindenkinek sikerülhet. És ez a legnagyobb hazugság és az emberek becsapása. Hogy csak próbálkozni kell, és igenis sikerül neked. Jó, persze, hogy bátorítani kell az embereket, de becsapni nem szabad. És tudomásul kell venni azt, hogy nagyon kevés embernek sikerül kiemelkedni. És az emberek legtöbbje, ha minden erejét megfeszíti, akkor is maximum egy rendezett világot tud teremteni a maga számára, nem többet. És ez egy másik ok, hogy itt is egy kicsit félre mentünk. A harmadik az, hogy ezzel a vad privatizációval nagyon sok ember lába alatt megindult a föld, és az emberek valamiképpen arra gondolnak, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy nekem minden jár, és ha bajba kerülök, gondjaim vannak, akkor azért van a társadalom, hogy mindezt orvosolja. Régén is voltak szociális segélyek, támogatások, de ma valahogy azt látom, hogy sokkal inkább elhatalmasodott az emberekben ez, hogy jár. És lehet, hogy túl kemény, amit most mondok, azt is tapasztalom, hogy nagyon sok ember nem akar dolgozni. Sok-sok esetben találkozom azzal, hogy bajban lévő ember, az ember minden energiát, minden kapcsolatrendszerét mozgósítva igyekszik neki segíteni, a végre ott van, ahova vágyakozott, vagy ahova oda be tudta juttatni az ember, és egy-két hét, egy hónap múlva kiderül, hogy nem is akar ott maradni, mert nincs benne egy belső késztetés arra, hogy megfeleljen, hogy helytálljon, hogy megfeszítse magát. Tehát én ma ezt látom, önzőbbek az emberek is, én most rosszabbnak látom a helyzetet, társadalmi hangulatot tekintve, a közhangulatot tekintve, mint 25 évvel ezelőtt. Mert valahogy akkor az emberek, valószínűleg ez egy fontos tényező, tele voltak optimizmussal és várakozással, ez sok mindent legyőzött, és sok mindent helyretett. Ma az emberek látják azt, hogy nem olyan egyszerű, és bizony a nem elég szorgalmas emberek, a nagyon sok tanulatlan ember, szakképzetlen ember, ma, amikor kevesebb fizikai energiára van szükség a mindennapokban, akkor bizony az ember azt látja, hogy nőttön nő az elégedetlenség, és nem önismeretből indulnak ki az emberek, hanem valóban ebből, hogy jár.
Azt mondta nekem egyszer egy máltás ember, hogy vannak olyan emberek, akik már akarni sem tudnak. Mert olyan állapotban vannak,
igen.
Velük mit lehet kezdeni? Lehet rájuk azt mondani, hogy akarjál egy kicsit jobban, nem. Akkor majd jobbra fordulni?
Nem. Tudomásul kell venni azt, hogy egy közösség vagy egy társadalom szembesül azzal, hogy vannak emberek, akiket el kell hordozni. Most ne azt nézzük, hogy miért került oda. Miért került ebbe az állapotba, ebbe a helyzetbe, hogy már akarni sem tud? Millió oka lehet, föl is lehetne sorolni, ne soroljuk most fel, nagyjából ezt mindenki tudja. Szerencsétlenség is lehet, és különböző olyan történések, amikre nem lehet fölkészülni. Millió ok lehet, de tudomásul kell venni, hogy egy társadalomban van mindig egy réteg, akiket a társadalom el kell, hogy hordozon, és nem érdemes azzal foglalkozni, hogy ezen hogy lehet változtatni, cipelni kell. És van egy következő réteg, akinek segíteni kell, mellé kell állni, és azoknak nagyjából a fele az vissza tud kerülni az életbe, és önfenntartó lesz, önellátó lesz, de ott is marad mindig ember, aki mellé, ha odállunk, akkor egy kis segítséget tudunk adni, és nagyjából emberi élethez méltó életet tud élni. Körülbelül ez a helyzet. És aztán vannak olyanok, akikben van elegendő adottság, tetterő, készség, hogy a jéghátán is megélnek, vagy meg tudják feszíteni magukat azért, hogy élni tudjanak.
Hogyan találják ki a módszereiket? Például azt, hogy jó, ha a gyereknek van egy szemüvege, amivel az iskolában látja a táblát. Teljesen kézenfekvő gondolat, hogy szemüveggel lehet látni a táblát, anélkül meg nem. Hogy jutott eszükbe?
Na, pontosan ez egy egészen sajátos máltai specialitás, ha mondhatom ezt így. Mi, ahogy már arról beszéltem, nem térünk ki. És jelenségekkel találkozunk, és ilyenkor, és talán ez az, ami egy nagy értéke egy embernek, ha nem hagyja nyugton a másik gondja, a másik baja. És akkor azzal foglalkozik, és nincs békéje, és nincs nyugta, amíg valamire nem jut. Próbálkozunk. És ezt mi modellezésnek nevezzük, és ez nem azt jelenti, hogy minden kísérlet sikerül. 4-5 akár több kísérlet is lehet, míg végre azt mondjuk, hogy igen, ez véleményünk szerint előrevívő, és akkor előállunk vele. Mi soha nem kérünk a kísérletezésre pénzt. Soha. Ez egy sajátos helyzet, hiszen vannak mások is, akik gondolkodnak az íróasztalnál. És kitalálnak jó dolgokat, még nagyon eredményes is lehet, csak nincs mögötte a tapasztalat, nincs mögötte a helyzet elemzés. Mi pedig a jelenségekkel találkozunk élőben, a tűzvonalban, idézőjelben mondom, és akkor elkezdünk gondolkodni. Ez az egész szemüvegkérdés is így alakult, így jött létre, hogy egyik másik gyerek, hát beszélgettünk velük, és értelmes, okos, és az iskolában meg bukdácsol, és csak rossz a vélemény róla, és rosszak a jegyet, hogy a csodába. És valamelyik orvosnak eszébe jutott, hogy különböző csoportok vannak ma délelőtt is, ott volt ezen a születésnapi ünnepségünkön ennek az orvos csoportnak a vezetője, Szalai Laci, kimondhatom a nevét, gondolom, aki ez a szemüveges tímnek a vezetője, ők Afganisztánig elmentek ezzel, de hát azért elsősorban itt és a Kárpát-medencében tevékenykednek, és kiderült az, hogy ezeknek a gyerekeknek rossz a szeme. És hogyha ő nem látja a táblát, nem látja, illetve azt, amit a táblára írnak, akkor valahogy a magyarázatok se jutnak el hozzá, és hiába nyitja ki a könyvet otthon.
Úgy jár, mint bármelyikünk, aki nem tudja elolvasni.
Így van, pontosan. Pontosan, tehát ez egy máltai sajátosság, hogy modellezünk, és amikor úgy gondoljuk, hogy na, ez célra vezető lehet, akkor vagy az van, hogy ezt programmá teszi a kormányzat is, vagy adott egység, akinek ez a feladata, vagy magánemberek. Azt mondják, hogy hú, ezek ezzel fog, akkor álljunk melléjük, és támogassuk, és segítsük őket.
Komolyan veszi a mindenkori állam a Máltát?
Igen.
A tapasztalatát?
Igen. Én azt merem mondani, most a 25. születésnapon különösképpen, hogy nekünk mindegyik kormányzattal a legjobb volt a kapcsolatunk. Amikor nagyon érdekes ez. Ugye ma divatos ezt mondani, azt mond mindig. Mikor 96-ban nekem nagyon súlyos szívoperációm volt, tudja ki volt, aki először megkérdezte, hogy hol vagyok? Hogy vagyok? Gyurcsány Ferenc. Ő telefonált először, mindenkit megelőzően. Kedves atya, hogy van? sikerült a műtét. Tehát azt szeretném mondani, hogy mindegyik kormányzati ciklusban látták azt, hogy mi nem megélhetési szervezet vagyunk. Mi nem azért tesszük azt, amit teszünk, mert valamiből meg akarnak élni emberek, akik nálunk dolgoznak. Hanem valóban a gondokkal szembesülünk, és úgy gondoljuk, hogy az embereknek segíteni kell a problémáik megoldásában. Hát ezért van egy kormányzat, ezért vannak különböző intézmények, ezért vannak egyházak, szeretetszolgálatok, stb. Ezt látták. Ez az egyik. A másik, nem voltunk hajlandók eladni a lelkünket. És ez nagyon fontos, ez az én heppem, bocsánat, hogy így mondom, mert mindenki értékelte a mi tevékenységünket, akármelyik kormányzati ciklus volt, és ilyenkor nagy kísértés, hogy az ember ezzel él. Ezzel a...
Volt rá igény? Oda kellett volna állni valaki igen. mellé?
Igen. Ez egyszerű emberi dolog. Nem, nagyon érdekes, nem erőltette senki, de voltak jelzések. És ezt az ember tudja, hogyha egy kicsit közelebb kerül a tűzhöz, akkor melegebbe, szóval melegedik az ember. De én azt mondtam, hogy a lelkünk nem eladó, az eszméink azok mindig érvényesek, függetlenül attól, hogy ki mit hangsúlyoz és mit tart fontosnak. Ebből sok hátrányunk származott, mert azért nem tudtak bennünket hova tenni, mert az egy ritka madár, hogy valaki igazából azért, hogy többhöz jusson, azért nem tesz semmit.
Viszont így legalább minden oldalról komolyan veszik önöket.
Ez tökéletesen így van, és szabadok vagyunk. És ez rendkívül fontos, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb ajándék nekünk, és véleményem szerint ez szükséges ahhoz, hogy az ember el ne csábuljon. Nehogy bizonyos dolgokat azért tegyen, mert azt megéri, mert azért többet adnak, hanem egyszerűen azért valamit, mert ott nagyobb a baj. És azt gondolom, hogy ez a korrekt.
Boldog születésnapot, már ha lehet egy szervezetnek születésnapot kívánni.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.